Istenek igéjét Máté evangéliumának a 27. fejezetéből olvasom, a 27. verstől a 30. versig. Akkor a helytartó katonái magukkal vitték Jézust a helytartóságra, és köré gyűjtötték az egész csapatot. Levetkőztették, bíborszínű köpenyt adtak rá. Tövisből font koronát tettek a fejére, nátszálat adtak a jobb kezébe, és térdet hajtva gúnyolták őt. Üdvözd légy, zsidók királya! Azután leköpték, elvették tőle a nátszálat, és a fejéhez verték. Istent dicsőítettük és magasztaltuk ezekkel az énekekkel, az ő erejéért, az ő hatalmáért, két nyelven is, felidézve ezzel azt, amikor majd egyszer minden népből, minden törzsből, minden nemzetségből, minden nyelven fogjuk Isten dicsőíteni és magasztalni a mennyben. Isten magasztalásáról szól az Isten tisztelet, és akkor egyszer csak olyan furcsán jön ide ez a felolvasott rész Jézus szenvedés történetéből, ahol szintén egy magasztalásról van szó, mert Jézust királyként dicsérik, magasztalják, csak gúnyból teszik mindezt, és megcsúfolásából. Az a kérdésünk mindezeknek az alapján, hogy mi az Istennek a hatalma? Mi az Istennek az ereje? Miért dicsérjük és miért magasztaljuk Istent? Ki az az Isten, akiről azt mondjuk, hogy övé minden hatalom, hogy övé minden erő, hogy ő uralkodik az életünkben, és ő uralkodik az egész világon? És egyáltalán milyen válaszunk van nekünk, amikor Isten erejéről hallunk? Vannak, akik ünneplik Isten erejét, Isten hatalmát, mint most mi. Örvendezünk felette, dicsérjük őt, ahogy a Zsoltár is tette, amit felolvastunk. Akik gyönyörködnek abban, hogy Isten uralkodik, és ebből erőt merítünk újra és újra. Vannak, akik keserűen szemlélik Istennek az erejét. Ha ő valóban uralkodik, akkor miért történt az, ami történt velem? Akkor miért olyan a világ, amilyen? Miért van ennyi nyomorúság, ennyi tragédia? Vannak, akik minden hatalomra gyanakodva tekintenek. Mert azt mondják, hogy a hatalom az megront. Hogy beszélhetnénk mi Isten erejéről? Minden hatalom önmagában megront. Semmi hatalmat senkinek, mondják az anarchisták. Vannak, akik hatalomra és befolyásra vágynak, akiknek az egész életük csak arról szól, hogy munkahelyen, barátok között, családban hogyan tudunk még több hatalmat és erőt gyűjteni magunknak. Hogyan válhatunk mindezek közepette Isten erejéről, és mi az Isten ereje? Azt gondolom, hogy soha nem szabad elfelejtenünk, hogy amikor így dicsérjük és magasztaljuk Istent felszabadultan és örömmel, akkor is látni kell, hogy Isten az ő hatalmát ott mutatta meg, ahol az a legkevésbé valószínű, éppen a megfeszített Jézus Krisztusban, a kiszolgáltatottságban, az erőtlenségben, amikor őt meggúnyolják, amikor megvetik, a kigúnyolt királyban. És ezért ma a kigúnyolt királyról szeretnék szólni hozzátok, akiben az Isten hatalma és ereje jobban megmutatkozik, mint bármiben másban. Jézus mindvégig királyi igénnyel lépett fel. Jézus mindvégig úgy jelent meg, hogy ő az Úr és ő a király. Azt hirdette a szolgálata kezdetén, hogy térjetek meg, mert eljött az Isten uralma. Eljött az Isten országa, itt van az Isten uralma bennem, mondja Jézus. Térjetek meg, forduljon meg az életetek, forduljatok oda Istenhez, és térjetek el mindattól, ami istentelen. És Jézus nem csak hirdeti ezt, hanem meg is cselekszi, ő neki valóban ereje van, emberek meggyógyulnak, a megkötözöttségekből, a félelmekből megszabadulnak, embereknek az élete megváltozik, akik a peremen vannak, akiket senki nem fogad be, azokat befogadja. Isten ereje jelen van Jézusban. Aztán ez az erő tömegeket mozdít meg, és szembe kerül Jézus emiatt azokkal, akiknek vallási vagy politikai hatalmuk van. És ezért úgy döntenek, hogy Jézust ki kell végezni. Az az Isten erő, amivel Jézus megjelenik és amivel szolgál, túl nagy kihívás a világ hatalmasainak. És ezért azt mondják, hogy öljük meg. Elítéli a zsidó nagytanács, elviszik Pilátus elé, politikai vádat csinálnak a vallási vádból, azt mondják, hogy hát királynak tette magát, nincs más király, csak a császár, a római császár. Aztán Pilátus kiszolgáltatja. A kiszolgáltatás, tudnélik, hogy menjétek el és feszítsétek meg, és a megfeszítés között történik ez a kis epizód, amiről most olvastunk. Jézust a római katonák királyként gúnyolják ki. Ez egy nagyon rövid, nagyon tömör leírás. De szeretném, hogyha magunk elé képzelnénk, hogy a római katonáknak ez a szórakozása, mert ez szórakozás volt, semmi más, ez hosszú ideig tartott, hosszabb ideig tartott. Azt olvassuk, hogy Jézus köré gyűjtötték az egész csapatot. Egy ilyen római csapat az több száz ember jelenlétét is feltételezi. És aztán ami itt elindul, annak nem a kínzás a célja. A katonák egyszerűen csak szórakoznak, úgy, mint amikor a gyerekek királyosdit játszanak. Amikor a gyerekek valakiből játékból királyt csinálnak. Ugyanezt csinálják a katonák. Nem egy megtervezett dologról van szó, hanem egy spontán játékról. Ebben a játékban, mint minden játékban, bizonyára vannak hangadók, akik kitalálják. Vannak vezetők. Aztán ott vannak, mint minden közösségben, a szorgalmas kivitelezők. Az egyik mond egy nagy ötletet, a másik kettő rohan és véghez viszi. Vannak durvábbak, akik abszolút beleélik magukat ebbe a játékba. Aztán vannak szelidebbek, akik hátrébb állnak, és valahol a szívük mélyén tudják, hogy ez az egész, ez gonosz és kegyetlen, de hát ezek a barátaink, ezekkel vagyunk egy csapatban. Hát hogyan maradhatnék ki? Úgyhogy csak csendben, a háttérben állnak és nézik. Mindenben a fájdalmas az, hogy ez a játék ez élesben megy, és hogy a felnőttek játsszák Isten fiával, Jézussal. Szórakozás és unaloműzés, de valami más is benne van ebben. Benne van az, hogy a rómaiak, és ezek a katonák is, tulajdonképpen megvetik a zsidókat. Megvetik, és lenézik őket. És képzeljétek el ezt, hogy ott vannak ők egy országban, mint megszálló hadsereg, ott van a zsidó nép, akik tudják róluk, hogy utálják őket, a rómaiakat, ők meg megvetik és lenézik a zsidókat. És Jézus ellen, aki itt ki van szolgáltatva nekik, az a politikai vád, hogy király akar lenni. És akkor spontán ölt testet az unaloműzés abban, hogy királyként kezdik el gúnyolni azt, aki szemeikben nyilvánvaló, hogy nem király. Hiszen nevetség tárgya a számukra, hogy ez a birkatürelmű elítélt, aki már félholt a megkorbácsolástól, hogy ez uralkodó lenne. És éppen ezért alkalmas a gúnyra. A zsidók királya? Hát igen, éppen ilyen. Nesze nektek, akik telve vagytok messiási, világuralmi vágyakkal, hát ez a királyotok. Királyt akartok? Hát csinálunk mi nektek királyt. És nagy röhögés közben az egyik már veti is le a piros köpenyét, és rádobják Jézusra, mintha az egy császári bíborpalást lenne. Aztán egy másik azonnal fonni kezdi a tövis koronát, mert hiszen király nem létezhet a hatalom, a gazdagság, a méltóság jelképe nélkül. Aztán valaki felkap egy eldobott nátszálat, és a kezébe adja jogarként Jézusnak, miközben a többiek tapsolnak. És a jelmez tökéletes. Királyt csináltak az elítéltből. Egymással versengenek aztán, amikor térdet hajtanak előtte. Mert térdet hajtanak előtte, olvasuk, és a császárnak kiálló köszöntéssel köszöntik, üdvözlégy zsidók királya. Dicsérik, magasztalják őt. Gúnyból, megvetésből, egy gúnyos játék közepette. És itt éri el a kegyetlen és egyre jobban eldurvuló játék a csúcspontját, mert közben Isten fia, aki korábban királyi igénnyel, hatalommal lépett fel, semmit nem tesz. Némán áll, és némán tűri, hogy játszanak vele. És aztán, amikor már nincs több újabb vicc, nincs több poém, amikor kimerült a szórakozás, amikor megunták már ezt is, akkor ugyanúgy, ahogy egy megunt játékot az emberek eldobnak és félrerúgnak, Jézus tovább alázzák. Azt olvassuk, leköpték, elvették tőle a nátszálat, és a fejéhez verték. Ez a játék vége. Vagy levették róla a köpenyt, felöltöztették, és elvitték, hogy megfeszítsék a kereszten. Vége a játéknak, kezdődik az, ami számukra nem más, mint a munka. Ez a kigúnyolt király. A kérdés az, hogy milyen hatással lehetett Jézus királyként való meggúnyolása azokra, akik esetleg úgy háttérből nézték ezt. Milyen gondolatokat, milyen érzéseket kelt ez bennünk, akik halljuk? Mi történik itt valójában? Az első érzés talán a kevesebbekben a jogosság érzete. Hát látszólag Jézus éppen azt kapta, amit megérdemelt. Nem illik hozzá a jelmez. Hiszen egy királyhoz, akinek semmi hatalma és ereje nincs az ellenségei felett, hát ahhoz illik egy római katona köpenye. Olyan, mintha király lenne, de hát nem király. Az uralkodóhoz, akinek semmije sincs, semmi gazdagsága nincs, illik a tövis korona. Az, akinek király létére nincsenek alattvalói, miért ne szorongathatna egy nátszálat jogarként? Aki királynak mondja magát, de nyilvánvaló nem király, mert se gazdagsága, se hatalma, se ereje, ez miért ne lehetne a gúny tárgya? Ezek a kellékek, valamint az egész színjáték egyértelműen világosságra hozzák, hogy ez a Jézus, ez nem király, ez csak királynak mondta magát. És ezek a cselekedetek látszólag az igazságot szolgálják, még ha durvák is. Na és, hát miért nem az igazat mondta? Miért vezette félre a népet? Akkor is ma is lehetnek emberek, akik elégtételt éreznek. Hát úgy kell neki. Hát nem. Hát ha nyilvánvalóan nem király, miért mondta magát királynak? Ez az egész durva és gúnyos játék csak világosságra hozza azt, ami a valóság. És sok emberben a mai napig ott van ez a közöny, ez a közömbösség, ez a cinikus hozzáállás Jézushoz. Hát meghalt, hát meg kellett halnia, miért tett, amit tett, miért mondta azt? Amikor nem látnak semmi többet abból, hogy mi történik itt. Amikor soha át nem járta őket, meg nem rendítette őket, hogy mi történik itt. Csak annyi, hogy valakit meggúnyoltak és kivégeztek. És úgy érzik, hogy jogos. De persze azért a legtöbb ember, mert mi jó érzésű emberek vagyunk, ugye? A legtöbb ember nem így érez, hanem sokkal inkább fájdalom és felháborodás van benne. Mind keresztjén, mind nem keresztjén emberek leggyakrabban ezzel válaszolnak Jézus meggúnyolására. Azt mondjuk, hogy hogyan lehet valakit emberi méltóságában így meggyalázni, még ha kivégzésre ítélték is. Nem mintha a mai nap, meg tegnap, meg holnap a világ minden részén nem így gyaláznának meg embereket emberi méltóságukban. Miért nem avatkozott valaki közbe, kérdezik, a katonák durva és kegyetlen szórakozását látván. Hol volt Pilátus, aki legalább annyit megtehetett volna, ha már tudta, hogy egy olyan embert ad át a halálra, aki ártatlan, mert ő ezt kimondta? Aki annyit megtehetett volna, hogy rendre utasítja a beosztottjait? És a hívő ember, a keresztény ember azt is megkérdezi, hogy hogyan tehették meg ezt Isten fiával? Miért kellett neki így megcsúfoltatnia? Miért nem elég maga a keresztre feszítés, hát az is elég borzalmas. Miért kell még ez az előtte lévő szadista, gonosz játék is? Miért engedi ezt Isten? Ott van bennünk a harag, a felindultság. És ezek tovább visznek minket Isten királyi hatalma titkáig. Mert miközben nemes dolog ez a felháborodás és ez a fájdalom, de mégis itt Isten többre akar bennünket vezetni. Jézus királyként való megcsúfolása Isten előtti elcsodálkozásra, Isten előtti megrendülésre hív minket. És ez a harmadik válasz. Az első az volt, hogy hát jogos, megérdemelte. A másik a jó érzésű ember. Ó, miért történt ez vele? Hogy lehetett ilyen? De nem ezt akarja Isten, hanem azt, hogy boruljunk le Isten előtt, csodálkozzunk bele abba, ami itt történik. Mert ez a válasz akkor születik meg bennünk, amikor felismerjük a mélyebb jelentését a durva eseményeknek. Hogy miért történhet meg ez a világ királyával, a világ urával? Hát éppen azért, hogy megismerjük őt. Éppen azért, hogy megismerjük, hogy mi az isteni hatalom, és mi az isteni uralom. Hiszen itt azt teljesedik csak be, ami Jézus életén végigvonult. Hogy született meg a király? Félreeső helyen, szegénységben, elvetettségben nem fogadta be őt senki. Isten fia, a király úgy jön el ebbe a világba, hogy nincs helye. Aztán hogyan éli az életét ez a király? Miközben azt hirdeti, hogy itt van az Isten uralma, vándortanító. Azt mondja magáról az emberfiának, nincs hol fejét lehajtania. Palotái biztos nem voltak, de semmije sem volt. Aztán milyen alattvalói voltak ennek a királynak? 12, hát, tanítvány, aki közül egy elárulta, a másik 11 meg sehol nem volt, amikor őt megalázzák és kicsúfolják. Az összes alattvalója ott hagyta. Hogyan lehetséges ez? Úgyhogy az erő, az uralom és a hatalom, ami Istené, egészen más, mint az erő, az uralom és a hatalom, ami ebben a világban van. És ahogy mi is gondolkodunk erről. Mert Jézus azt mondja, az én országom nem e világból való. Az Istentől való uralom nem ölt olyan formát, mint a földi hatalom. Az, aki az egyetlen igazi uralmat, hatalmat hordozza, az nem bír aranykoronával, bíborpalástal és jogarral. És ugyanakkor összeütközésbe kerül e világ hatalmasaival. Akikkel a kaféban láttuk tegnap a Luther című filmből azt a részletet, ők láthatják ezt. Ahol megromlott az egyház, és földi hatalom, földi gazdagság birtokosa lehet, ahol egy ember felismerve Isten erejét és Isten igazságát, Luther szembeszáll ezzel, ott az Isten ereje és hatalma, Luther, szembe kerül a földi erővel és hatalommal. Mindezek fényében, mert ez a lényeg, ami most következik, mit jelent Krisztus követőjének lenni? Mit jelent keresztény embernek lenni? Akár régóta járunk az ő követségében, akár esetleg épp tegnap döntöttünk úgy, hogy legyen Krisztus Úr az életem felett. Akár még ez nem történt meg. Mit jelent kereszténynek lenni? Mit jelent egy megcsúfolt, kigúnyolt, megalázott, megköbdösött Isten fiának a követe lenni, a vele való közösségben élni? Három dolgot. Az első, hogy mi Istent a töviskoronás királyban imádjuk. Mi keresztény emberek Jézus nem a megcsúfolása ellenére tiszteljük és imádjuk. Nem úgy van ez, hogy őt megcsúfolták, meggonyolták, keresztre feszítették, erről úgy nem nagyon beszélünk, hanem csak a feltámadottat, az erőset és az uralkodót hirdetjük, mert hogy szégyeljük, hogy mi történt a mi urunkkal és királyunkkal, hát mit gondolnak róla ebben a világban. Nem. Mi teljes mértékben vállaljuk, hogy őt nem a megcsúfolása ellenére, hanem éppen meggúnyoltként csodáljuk és magasztaljuk. Bennünket éppen abban ragadott meg, hogy bár Isten fia volt, és minden hatalom az övé, szeretetből alávetette magát a gúnynak, és alávetette magát a halálnak. Hogy megaláztatásában Istennek az egész emberi nemzetség bűne ellen való haragját hordozta el, hogy Istennek minden haragja, ami az egész világ bűnei ellen van, ott van a meggúnyolt, kigúnyolt, megköbdösött királyom. Mi nem szégyeljük, hogy a mi Istenünket megcsúfolták a kereszten, mert mi tudjuk, hogy éppen itt vett Isten végső győzelmet a sátán hatalma felett. És így mi egy olyan Istent imádunk, aki egy tövis koronás király. Ez az első dolog. A második, hogy a keresztény ember engedelmes a királyának. Mert nem annyit tesz Jézus követőjének lenni, hogy a bűneim megbocsátást nyertek, el van rendezve, amit elrontottam, felszabadultam ebből, aztán utána készen vagyok. Hanem minden nap azt mondjuk, hogy Jézus, te vagy az én uram, te vagy az én királyom. És ha ezt nem akarjuk gúnyolódva tenni, akkor azt jelenti, hogy mivel ő a királyunk, ő az urunk, mi engedelmeskedünk neki. Nincs elintéze minden azzal, hogy egyszer befogadtam Jézus, letettem az életemet. Engedelmeskedünk neki, hogy uralkodjon az életünkön. Mert ha nem így tesszük, Ha nem próbálunk engedelmeskedni, és hát tudjuk, az engedelmesség nem könnyű. Küzdünk kísértésekkel, elbukunk bűnökben, mindannyian. De ha ezt elszakítjuk, és azt mondjuk, hogy ez nem számít már, úgyis megbocsát. Akkor tudjátok, eljövünk ide vasárnap, dicsérjük az Urat, magasztaljuk szép énekekkel, és közben az életünk nem az övé. Hát ez majdnem ugyanolyan gúny, mint amit a katonák csinálnak. Ha az életünkben, a felismert dolgokban nem engedelmeskedünk neki, milyen alapon mondjuk, hogy ő a király és ő az Úr? A keresztény ember engedelmes, és örömmel engedelmeskedik Jézusnak, mert tudja, hogy ez az életében ez gazdagságot hoz. És a harmadik dolog, hogy keresztények lenni azt jelenti, hogy a tövis koronás király népéhez tartozunk. Egy olyan királynak a népéhez és a közösségéhez tartozunk, akit ma is csak megmosolyogni lehet. A korabeli római világban nevetség és megvetés tárgya volt, hogy az, aki azt mondta, azt volt képes állítani, hogy Isten világot megváltó ereje és bölcsessége egy megfeszített zsidóban teljesedik be. Képzeljétek el, római világi a hatalom. Ott van mögöttük a görög kultúra, a filozófia, a bölcsesség. A zsidóság egy picinyi kis megvetett nép, persze akik jelen vannak már minden városban. És akkor ebben a világban kiállni és azt mondani, hogy nézzétek, ebben a megfeszített, kivégzett zsidó emberben Isten maga jött el, és mi őhozzá tartozunk, hát ez azt jelenti, hogy nem vagyunk különösen szalonképesek. Ez így volt az első néhány évszázadban, amíg aztán nem lett a kereszténység államvallása. De ez ma is így van, hogy ez legyen bennünk nagyon komolyan és nagyon mélyen. Az Isten népéhez tartozni azt jelenti, hogy a tövis koronás király népéhez tartozom. És egy ilyen megfeszített Jézushoz tartozni, egy olyan világban, ahol az erőről, a hatalomról egészen más elképzelés van, ez nagyon sokszor azt jelenti, hogy kigúnyolnak, kinevetnek, megaláznak, megmosolyognak, semmibe vesznek. De Krisztusért vállaljuk, és örömünk van benne. Amikor tehát Istent magasztaljuk, és Istent dicsőítjük, amikor Istennek az erejét, amely megnyilvánul közöttünk, ezt ebben örvendezünk, akkor azt magasztaljuk, aki Jézusban egészen alászállt, egészen kicsinyett, akit kigúnyoltak, és akit megvetettek. De akit az Atya a halál után feltámasztott, a maga jobbjára ültetett, és neki adott minden hatalmat, és minden erőt. Ő hív most bennünket magához. Ő hív arra, hogy nyissuk meg a szemeinket, hogy öleljük magunkhoz őt, hogy legyen örömünk benne, hogy a tövis koronás a meggúnyolt király előtt nem gúnyból, hanem őszinte szívvel hajtsuk meg a térdeinket. Boruljunk le, és mondjuk azt, üdvözlégy, mi Urunk Jézus Krisztus. Amen.
Imádkozzunk! Úr Jézus, köszönjük, hogy a Te átszögezett kezedet nyújtott felénk hívón, és nem a Te ítélő kezeddel semmisítesz meg. Köszönjük, hogy a Te kegyelmeddel érintesz meg, és azért, hogy nekünk kegyelmet adhass, végigjártad a megaláztatásnak, a kigúnyolásnak, a szenvedésnek az útját, és nem emelted fel szavadat, és nem használtad királyi hatalmadat a gúnyolóid elsöprésére, hanem némán tűrtél, és a szívedet tetted oda, hogy az Atyának minden büntetését, minden ítéletét elhordozd, hogy mi szabadok lehessünk, hogy mi megismerhessünk téged, mint szabadító királyt, és leborulhassunk előtted, nem gúnyból és nem tiszteletlenül, hanem teljes lényünkkel, magunkat odaszánva és odaajánlva neked. Úr Jézus, fogadj el bennünket, és bocsáss meg, hogy sokszor mi is csak szánkkal vallunk téged, Úrnak, az életünk meg másról beszél. Bocsáss meg, hogy olyan sok minden megmaradt a mi óemberünkből, a mi akaratosságunkból, a mi elképzeléseinkből. Segíts, töltsd be a te szent lelkeddel, hogy valóban az életünk előtted való meghajlás legyen, hogy a hétköznapjainkban tudjunk téged követni. Te formáld a mi gondolkodásunkat, a mi érzéseinket. Valóban te légy életünk ura és királya, hogy életünkkel tudjunk téged magasztalni. És te adj erőt ahhoz is, hogy el tudjuk viselni, hogyha ezért mások gyengének tartanak, megvetnek, kigúnyolnak. Hiszen téged követünk akkor is, ha ez történik velünk. Urunk, hadd legyen a te neved, a te dicsőséged, a te győzelmed olyan hatalmas az életünkben, hogy minden más másodlagos legyen. És amikor emiatt nem vagyunk elismertek és elfogadottak, akkor lássuk azt, hogy azoknak az embereknek is rád van szüksége, és nem ismernek téged, az igazságot, a menny és föld urát. Urunk, kérünk, erősíts meg bennünket, erősíts meg a mi hitünket, taníts a te követésedben élni. És urunk, külön könyörgünk most azokért, akik valóban most a napokban, vagy tegnap adták át az életüket neked, hogy vezesd őket, erősítsd őket, tanítsd őket ezen az úton járni. És urunk, áld meg a gyülekezetünket, hogy világító lámpásaid lehessünk, hogy azok, akik ide jönnek hozzánk, téged ismerjenek meg, hogy követeid lehessünk, akik rólad teszünk bizonyságot. Urunk, így kérünk, áld meg ezt a lakótelepet, apraját és nagyját, azokat, akik fiatalok és keresik az utat az életükben, azokat, akik idősek és magányosak és fájdalmakat hordoznak. Urunk, kérünk, hogy a te vigasztaló kegyelmeddel, a te győzelmeddel ragyogj az ő életükbe is, és mutasd meg magadat nekik. És urunk, így visszük eléd azokat, akik szenvednek a világ bármely részén, akár az elmúlt árvizeknek a következtében, akár háborúknak, vagy terrortámadásoknak az árnyékában. Urunk, mutasd meg azt, hogy te vagy a király, te vagy a győztes úr, aki mindenkihez közel vagy, aki vigaszt és támaszt nyújtasz, és tudjuk, hogy te vagy az, aki visszajössz majd a te dicsőségedben, amikor minden könnyet letörölsz a szemünkről. Urunk, kérünk, hogy jöjj vissza a te királyi dicsőségedben. Jöjj vissza, és hozd el azt a királyságot, amiben csak békesség és öröm lesz. Amen. Imádkozzunk a Jézustól tanult szavakkal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké.